Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat itt az Index Kulturális Podcast műsorában, az Arútlukban. Műsorvezető kollégám, kedvencem Víg György. Jó magam, Kozár Alexandra vagyok, és vendégünk Szabó Stein Imre, akit egyfelől nem kell bemutatni a hallgatóknak, másfelől nehéz is lenne egyetlen szóval, hiszen író, producer, rendező, filmrendező, és hát még nagyon sok minőségében említhetnénk. Én leginkább azt mondanám, hogy egy kreatív alkotó, kreatív gondolkodó ember kulturális területen. Mindjárt az első kérdésem ahhoz kapcsolódna, az az apropóhoz, ami miatt itt ülünk most, hogy Imrének egy filmje, a Kárpát Rapszódia című, a Mezzo Televízió karácsonyi műsorában fog kijönni december 19-én, délután 2 órakor, és hát ez egy szenzációs dolog annak dacára, hogy te már, Imre, tavaly szerepeltél, működtél együtt a Mezzo Televízióval, díjat is nyertél. Na most ez a Kárpát Rapszódia több műfajt és több zenészt hoz össze, egy úgynevezett zenei crossover, ami a cigány zenétől Elvis átiratokig, a Kárpát-medencei népzenétől a jazzen át a rock'n'rollig, hát elég sok mindent tartalmaz. Kezdjük azzal, Imre, hogy mi az, hogy koncertfilm, hogyha valaki nem tudná?
Bocsánat, meg itt szeretném azért, hogy annyira ne legyünk álszerények. Ugye régóta áll kapcsolatban az Index Imrével, illetve a Koncertó Budapest, és az a Kárpát Rapszódia szintén Magyarországon elérhető módon az Indexen jelenik meg, azt hiszem december 22-én először.
Igen.
És december 19-én szerepel nálam a sajtóanyagban a Mezzo.
Igen, az az első sugárzás, de ők ezt csinálják, hogy utána bemutatják 22-én, és 28-án meg este. Az lesz a nagy izé, ahol náluk.
Van.
És
igen,
közben itt nálatok 22-én, meg ha jól tudom, 5 napig, tehát le fog menni ez a film, mert valljuk be egyébként, hogy vannak lelkes Mezzo fogyasztók Magyarországon, de amióta kikerült egy nagy ilyen előfizetős csomagból, ha jól tudom, átkerült egy kisebbe,
sajnos, igen.
Cégneveket nem említenék, azóta ugye töredék számú ember látja, hallgatja a Mezzót itthon, tehát azért az, hogyha azt szeretnénk, hogy Magyarországon ez ismerté váljon, akkor ez egy nagyon jó lépés, hogyha az Index ezt így címlapon.
Akkor most válaszolj rá, légy szíves, hogy mi az, hogy koncertfilm.
Nehéz a definíció azért, mert általában egy koncertfilmre az jutna eszedbe, ugye mi egy koncert, tehát a koncertfilm alap értelmezésében az, hogy nagy előkészületek után egy jelentős zenekar, általában egy popzenekar, ugye vannak legendás koncertfelvételek, ről ott helyben, amennyire csak lehet kreatívan, de nem zavarva ugye a zenészek működését, megpróbálni bombasztikus dolgot csinálni. Ezeket szokták kiegészíteni mindenfajta interjúk a dokus részekkel, hiszen nem nagyon van lehetőségük többször rámenni a zenei témára. A mi esetünkben ugye eleve klasszikus zenéről van szó. Ennek egy hatalmas piaca nyílt egyébként, ennek az ászlós hajója a Mezzo TV, ami tulajdonképpen azt mondom, hogy csak az a különbség, hogy az én számomra, amikor nagyon jó minőségben fölvesznek egy koncertet, az egy rögzített koncert. És a koncertfilm számomra abban tér el, hogy a film egy kicsit, mint médium döjfösebb, többet ad magára, és nem elégszik meg a nagyon minőségi dokumentálással, hanem gyakorlatilag megpróbál sokkal többet megmutatni a zenéből. Ennek különböző lehetséges eszközei vannak. Na, itt kezdődik egyébként a kockáztatás, itt kezdődik egyébként az, hogy ami már igazán tétre megy. Tehát, hogy kilép az árnyék zónából a kamerás ember, és elkezdünk másképp dolgozni.
Itt ez azt hiszem, hogy mindenképpen működik, mert eleve ugye egy fekete-fehér film, a Kárpát Rapszódia. Kettő, a 60-as évek füstös világába visz minket, tehát mindenképp hozzátesz vizuálisan is. Három pedig, ha jól tudom, és cáfolj meg, ha nem így van, hát ugye itt is, hát ugye Covid alatt forgattátok jó részt, de hogy próbák és próbák. Nem az van, hogy van egy darab felvétel, amiből neked a létező legjobbat kell, legjobb kameraállásból, stb.
Megpróbálom tömören összefoglalni, mert mindig valahogy a lényegre kérdezel rá, ami nehéz helyzetbe hozza a válaszadót egyébként. Nem lehet elmenni mellette, de próbálom ezt tömören mondani, hogy milyenek az egésznek a bonyolultsága. Először is ugye itt egy nagyon komoly zenekar, a Koncertó Budapest, volna az egyik oldal nagy szólisták, a Snédberger, Robi Lakatos, az egyik zenész a koncertónak, a Homoki Gábor hozott egy bandát, tehát egy 5-tagú zenekart, amit külön hangosítani kellett, míg ugye a klasszikus hangszerek azok nem élőben hangosítottak. Tehát átkozott bonyolult alaphelyzet. A nagy karmester ugye az András, a Keller András, aki egyébként ezt a zenei dolgot ki is talál, csinálta, és egy olyan állapotba kezdtünk dolgozni, ahol teljesen világos volt, hogy ő, aki szó legnemesebb értelemben egy klasszikus zenész, de figurában is az, tehát értékítéletben elmegy gyakorlatilag egy komoly klasszikus zenekar lehetséges határának a végső pontjáig. Lényegében úgy, hogy mindezt úgy kell játszani, hogy akkor mindenfajta klasszikus erény megmaradjon. Tehát borzasztó nehéz, mert a crossover nagyon könnyen át tud menni gagyiba, vagy
szerintem, amennyit én láttam a filmből.
Igen, de hogy ez az alaphelyzet, és akkor jövök én, hogy na, akkor ebből szeretném, és akkor itt van egy alap dolog, hogy a zenészek alapvetően azt szeretik, főleg a nagyon klasszikus, régebbi generációs komoly zenészek, hogy hát mi zenélünk, oké, eljátsszuk esetleg kétszer, csináljátok, ahogy tudjátok. Én meg nyilván ilyenkor beszélünk, és azt mondom, figyelj, filmet csinálok, annak megvannak, az is egy alkotó folyamat, megvannak a saját játékszabályai. Itt van egy 8-9 kamerás tévés csapat, és itt van egy 4-5 fős filmes csapat. Én nekem van egy elképzelésem, 3 körben fogjuk fölvenni, így és így, és lényegében az ember, mert ha egy felvételt csinálsz, akkor a kamerák egymás képébe másznak, és egyszer megcsinálsz, én úgy dolgozom legalábbis, hogy megcsinálsz egy biztonsági, de már izgalmas dolgot, és utána jön a vadulás. Tehát amikor olyan közelik, vagy olyan mozgások történnek, amiket egyébként egy sima úgynevezett koncertfilmben nem nagyon fogsz látni, mert mindenki nagyon tartszabályosan arra törekszik, hogy megszól a fuvola, lássuk a fuvolát, megszól lássuk az obolát. De ez mind nagyon fontos, nekünk ezeket az erényeket, a pontosságot hozni kell, de ha leragadsz itt, akkor szerintem pont oda jutsz, hogy a klasszikus zene fanokat 5 percig le tudod kötni, mert azt mondja, figyelj, inkább megnézem egy élő koncerten ezt, mint hogy itt nézzem ugyanazt. És ahhoz, hogy el lehessen kapni szerintem ilyen középgenerációs vagy fiatalabb értelmiségieket, ahhoz inkább filmnek kellene lennie, mint dokumentációs anyagnak.
Hogyha mondjuk 3 felvétel készül, akkor én ezt értsem úgy, hogy a filmben, a végső filmedben lehet, hogy ugyanaz a zeneműből egy rész az első, egy rész a második, és egy rész a harmadik próbából áll
össze. Ez egy bonyolultabb játék. Nekem ilyenkor van egy elképzelésem, ami ütközik egyébként, most gondoljátok el, hogy van 100 zenész. A 100 zenész, amikor játszik, akkor egy testé forr össze, és ott valahol a vezér szellemként a karmester valahogy ezt az egészet összefogja, történések vannak. Ők is emberek, vannak bevett szokások, hány órát lehet egy bejátszani, mennyi szünet kell, és közben ugye van ez a filmes dolog, amit én tudok, hogy mi kell ahhoz, hogy hány órát, vagy hány kört kéne futnunk ahhoz, hogy én is elégedett legyek, és ott a helyszínen úgy érezzem, hogy igen, ebből összetom már, vagy össze tudjuk majd vágni az anyagot. És ez mindenképpen ütközni fog a zenészek rendjével, akikben mégiscsak az van tudatilag, hogy mi zenélünk, próbálkozzatok, csináljatok, aztán hello. Én meg azt mondom, hogy nem, ez is igaz, a másik oldalon pedig itt van, mint egy 40 fős stáb. Nekem a túlórát is figyelnem kell, és nekem kell még az a második, meg harmadik kör. Szóval itt óriási egymásnak feszülések vannak, azt akarom mondani. Ez önmagában egy érdekes filmtéma lenne, hogy zajlik egy ilyen forgatás, hogy hány feszültség van, hány egymásnak feszülés, és mindenki a legjobbat akarja kihozni a dologba, de ez néha totálisan antagonisztikus állapotokat szül. Kérdésedre válaszolva, számomra az optimális az, hogyha teljesen eltérő kamera koncepciók mentén legalább 2, de inkább 3-szor föl tudnánk venni ugyanazokat a zeneműveket, és akkor jön egy átkozott újabb bonyolult fordulat, a hang azért az majdnem annyit visz, mint a kép. Akkor van egy fontos szereplő, a zenei rendező, ebben az esetben a Tóth Ibolya volt, majd azért mondok stábtagokat, jó?
Akik... De a hang az nem úgy működik, hogy a hang az a koncerthang, és a képekkel...
Nem, ez a kérdés.
Egy zenekar, egy Koncertó Budapest, vagy egy Keller Andrásnál nem tudsz úgy filmet csinálni, hogy az a hang, ami alatta van, az ne legyen CD minőségű. No way, soha nem. Tehát akkor én levétóznál. Tehát a hangnak is tökéletesnek kell lenni. Na most egy ilyen bonyolult dolognál, hogy egy zenekar játszik egy jazz szalonzenekar bandával, ahol zenes zenészek vannak, de ki vannak hangosítva, hogy annyi millió probléma lett, nem tudod elégszer tehát hogy mindig adódnak problémák, tehát mire előáll a tökéletes hang, az is több kör nyilvánvalóan. Ugyanúgy, mint a lemezfe. Csak én meg közben képet szeretnék csinálni, ugye? Tehát átkozott, érdekes és izgalmas és feszült játék ez, de arra akarok kiukadni, hogy amikor vége van, először ugye azért az elén el kell dönteni, meddig tart ez a forgatás, mit költségvetések vannak, amint vége a napnak, a nap lemegy, vége az utolsóknak, amit van, van, ami nincs, nincs. A végső teherhordó nyomorult szerkezet az a rendező, ebben az esetben én, tét közös, de a végső soron ugye nekem kell valami, a végén valami jót prezentálni, elfogadhatót, vagy nagyon jót, és először első körben átmegy a zenei rendőhöz, aki figyelembe kell, hogy vegye az én kéréseimet, tehát hogy most mondok egy dolgot, ha nem untatlak titeket. Első nap nagy plánokba fölvesszük zeneileg nagyon szakszerűen, de már a szokásosnál vadabbul is izgalmasabban a zenét. Ez nekem a biztonsági felvétel. Itt be is hívtam egyébként egy társ vagy alrendezőt, a Komlós Andrást, akivel együtt szoktam dolgozni, ő neki óriási rutinja van, Kottából együtt ugye fölképezzük tulajdonképpen, lekövettük az egész koncertet.
Rendező, ő a televíziós rendező. Is kérdezni, hogy aki minek egy televíziós rendező, azért, ha te vagy a rendező?
Hát figyelj, azért, mert
és ehhez tévére az, ehhez, készíted.
Ehhez az első, de ez mégiscsak egy film, ami tévén megy le. Ahhoz egy óriási rutin kell, hogy ő és az asszisztensünk Kottából töredék másodperce ismerve a Kottát, hogy melyik szólam izét.
Mindig akkor mutassák, tehát, hogy a fuvalista.
Hogy a fuvalista, tehát azért ehhez, ezt én is meg tudom, csináltam már jó párszor ilyet, de ha én tutira akarok menni, és én nekem még kell közben a saját filmeseimmel is foglalkozni meg az egésszel, akkor képtelenség, hogy egymagam meg tudjam csinálni. Tehát én úgy gondoltam, hogy ezt a luxus megengedem, hogy behozok egy társat erre a részre, akinek nagy rutinja van. Na de ez megtörténik az első nap, aztán jönnek a vadabb felvételek, ahol minden kamera már egészen olyan dolgokat csinál. Például a tévés operatőrök ebben az esetben olyanokat kértem tőlük, amikhez nincsenek hozzászokva. Mert nekik az exakt képalkotás a dolguk, nem az, hogy szuper közeliket vegyenek, vagy rántsák a kamerát. A lényeg az, hogy amikor átadod ezt az egész anyaghalmazt a zenei rendezőnek, és ő mondjuk úgy ítéli meg, hogy a bizony a második, harmadik nap volt jobb a hang, és úgy rakja össze a hangot, akkor az első napi biztonsági tévés típusú biztonsági felvételed, az lényegében elszállt, és közelik tömege van. Tehát a nulla, a mínusz pontról kell újra teremtened az egész dolgot, menni kell a hang után. Szóval, hogy azért mondom, hogy ez nem egy egyszerű játék.
Elképzelem azt a szituációt most magam előtt, hogy mondjuk mutatsz 5 percet Keller Andrásnak, és szerint, hogy hát ez itt állati jó képileg, nézd meg, a brácsás az így áll, így tartja a hegedűt, így tartja, és azt mondja, hát ez így nem mehet ki Imrén, mert itt a piano az nem olyan piano.
Ilyen nem fordul elő, tehát azért elmondtam a természetes feszülési pontokat, amik a zenészek és a filmesek közötti, hogy mondjam, egy filmnél még a büfés is pontosan tudja, hogy a filmben milyen hierarchiák vannak, igaz? És megy egy filmforgatás, ott nincs kecmec. A szereplők, a statiszták pontosan, de itt nem erről van szó, tehát elvileg mi egy zenekarral dolgozunk, itt a zenészek munkáját filmezzük, de ugyanakkor a zenészek is alá kéne, hogy rendelő, hogy borzasztó nehéz, leírhatatlan és elmondhatatlanul bonyolult dolog, de ezzel együtt, amikor vége van, megvan a produktumnak, például az András sokkal inkább a hangra hangon lovagol, és rám bízza a képet, mert erre joggal mondhatom, hogy bocs, ez az én vízióm, én egy ilyen filmet csinálok, tehát ez már az alkotói része. De a hangnak makulátlannak kell lennie, és egy ilyen bonyolultságú dolognál, ahogy mondjuk egy elektromos brácsán penget a Homoki Gábor hirtelen, és megszólal a cimbalom, és a, mit tudom én, a nagybőgő is ki van erősítve, és közben szó 70 szimfonikus zenész, hát azért ezek kemény dolgok, tehát hogy ebből tökéletes hang legyen. Úgyhogy a mi esetünkben lényegében azért egy kicsit ez történt, hogy lényegében a vízióm, az eredeti víziómhoz visszatérve elkezdtük felépíteni a filmet rengeteg képből. Úgyhogy valóban filmes munka volt egyértelműen a vágás.
Ugye ez rettenetesen bonyolult, így ahogy elmeséled, ijesztően, sőt, ha hátborzongatom bonyolult. Nyilván, hogy ebből egy komoly és nagyon szép munka születik, vagy talán már meg is született, de annyit talán enyhíti a körülményeket, hogy ehhez készült már egy kvázi vázlat. Ami vázlatnak olyan jól sikerült, hogy 2020-ban Velencében elhozta a kategória fődíját, ahol talán ez volt az első ilyen munkád, amikor ilyen típusú formamódú úttörő koncertfilmet készítettetek.
Ott még szűkebb és meredekebb volt a pálya, mert ugye amiről Gyuri beszél, az egy tényleg egy jelentős koncert volt, tehát maga a koncert is borzasztó jelentős volt, de nem csak az András és a Koncerto Budapest, hanem szerintem a világ legjobb kamarazenekara, Kremerata Baltica, és Gidon Krémer, aki nem feltétlenül könnyű vele együtt dolgozni, mondjuk így. Na most azért ott ráadásul voltak gyerekbetegsége dolgnak, hogy mondjam, amit hát saját bőrünkön kellett megtanulni. Ott a Műpába volt a koncert, ott azért nagyon oda kellett figyelni az időre. Nem voltam elég határozott, hogy kérjek még egy plusz napot, vagy akkor már posztfaktum volt a dolog. Tehát magyarul kénytelen voltunk egy nap alatt fölvenni. Lényegében úgy tudnám mondani, azt, az irány abszolút látható volt, az én irányom az az, és erre akartam hozni egy nagyon érdekes építészeti példát. Mostából nem egy cikket, de ezt a történetet tudtam, hogy Moholy Nagy, azt hiszem 36-ban, 37-ben megkérik, hogy a London Zoo épületét örökítse meg, a Museum of Modern Arts-ba egy nagy kiállítás volt az angol új építészetről. Kiment Moholy Nagy, lefilmezte, és óriási botrány lett, az építésstúdió, azt hiszem Tektonnak hívták, tulajdonosa vezet építész, szabályosan örjöngött, ugyanis az történt, hogy nem dokumentálta az épületeket, ez lett volna az elvárás, hogy dokumentálja, mutassa meg szépen szabatosan, hanem lényegében maga azt kezdtem mutatni, ugye különböző kameramozgásokkal, ferdeszögekkel, fényárnyék játékokra ment rá. Az ő szemében az épület nem egy halott tárgy volt, aminek a tárgyi szépségét meg kell mutatni, hanem egy dinamikus élő entitás volt, és lényegében óriási botrány keveredett belőle, mert a stúdió nem ezt várta volna el. Tehát ő magyarul a filmen egy más többet mutatott, mint ami a szimpla ábrázolás lett volna. Hasonló a helyzet itt is.
Tehát a legtöbb
szerintem ilyesmit csinálunk, tehát azért megnézitek azt, tehát szerintem itt engem a történés része érdekel, a dráma része érdekel. Abban a pillanatban, hogy csak dokumentálsz, valamilyen módon múzeumi kelléktárgyat gyártasz, vagy az egyszeri pillanat múzeumi emlékét gyártod le, ami szintén egy nagy szakmai tudást igénylő, nagyon komoly dolog, de tekintve azt, hogy előregedőben van a közönség nemzetközileg a komoly zenének, illetve azt, hogy a zenének a súlya vagy fontossága milyen, én azt gondolom, hogy én nem tartom ezt elegendő kihívásnak. Gyakorlatilag ha a zenét, mint történést meg tudod fogni, és ehhez valószínűleg olyan mindenkinek más út vezethet, nekem nagyon sok közeli, nagyon sok elkapott pillanat, bizonyos elrántások, ezek impulzív módon jönnek, vagy néha tervezett módon történnek. Azt gondolom, hogy valamekkora lépéseket tudunk abba az irányba tenni, hogy azt az izgalmat, azt a drámát, azt a létező dolgot tudjuk megmutatni, ami ott abban a pillanatban létezik, meghosszabbítjuk az életét, és nem egy múzeumi kegytárgyat készítünk. Ez kockázat egyébként.
És azt lehet tudni, hogy azt, hogy te az emberi drámát szeretnéd megmutatni a zenéből, az mennyire hozza közelebb ahhoz a generációhoz, amely kiesik, vagy hát szépen lassan kikopik.
Szerintem egy picit kapcsolatú a te kérdésed, tehát ehhez a kérdéshez, az is, hogy még eddig nem beszéltünk a film tartalmáról, a zenei tartalmáról. És ez a Kárpát rapszódia. Miből áll ez a zenei anyag, ami aztán borzasztóan fontos.
Ez fontos, mert egyáltalán mindegy, hogy mit filmezünk lehet. Szóval, hogy ez nyilván az, hogy most fekete-fehér, az nem egy ilyen divatos választás volt, hanem eleve egy olyan térbe forgattunk, amit én nagyon szeretek, nagyon jó akusztikailag az Olasz Intézet, de hát belül egy kicsit nincs túl jó állapotban, és egy kicsit olyan szociál belső reneszánsz épület elemekkel, és eleve engem taszított az, hogy ez színes filmként, és akkor ott a kábelek futnak, soha nincs pénz, annyi pénz, mint egy nagy filmes. Tehát, hogy csak a hátrányokat láttam, a problémák, és akkor egyszer csak bevillanta ez a fekete-fehér dolog, és láttam egy nagyon kontrasztos világot, és rögtön egyet léptünk a Kárpát-medence felé, azért Kárpát-rapszódia neve, mert amikor az András kitalálta ezt a zenei programot, annak a nagy részét, akkor lényegében szerintem elindult valahogy a magyar, és mondjuk a további, tehát akár román, vagy akár szlovák népdalokból, és akkor jött az a gondolat, hogy azért nagy cigányprímások és zenész dinasztiák vitték aztán tovább, vagy a műdal, vagy pedig a kávéházi zene irányába adott, onnan fölkapta mondjuk egy Brahms, esetleg Enescu, maga Liszt is, tehát nagyon érdekes, egy megfelelések jöttek létre, és ebben nagyon sűrű időnként folytó, ebben élünk, ez a mi kultúránk, ugye? De nagyon sok réteg rakódik egymásra, és baromi izgalmas, óriási feszítő ereje van. És nekem beugrott egyébként a zene alapján, aztán a fekete-fehér, mint a 60-as évek, de a jazz korszak is. Egy kicsit bűnös, de még izgalmas és élhető időszakot láttam magam előtt, ahol azért drámák zajlanak. Tehát valahogy egyébként, amikor drámáról beszélek, akkor nem azt értem, hogy valahogy egy zenész lejti esetleg a vonót, hanem amit az arcán látsz. vagy a két hangszer viszonyában. Magyarul ebben a nagyon nehezen körülírható zenei programban lényegében valóban klasszikus művek vannak, Brahmsnak a Schönberg, egy híres művének a Schönberg általi átirata, ahol a Rondo alla Zingarese, ez egy fantasztikus szimfonikus mű hangzik el, Enescu-nak a Román rapszódiája, Liszt magyar rapszódia, tehát ott vannak ezek a veretes művek, ezek a pillanok, aztán egyszer csak jön két művel Schneidberger, de átírva a művét zenekar és szóló gitárat, elképesztően másképp hangzik. Robi Lakatos kiperdül, két olyan számot mond, mit játszik Robi Lakatos, például...
Köszönöm, hogy megkérdezted.
Elkavarodtam egy picit a
én is megkérdeztem.
Dolog, de Boulanger például, Boulangernak van az Avant de mourir, száma, vigy a halál előtti pillanat, miatt meghalál. Igen, tehát ez
van itt minden.
És akkor abba bele improvizál úgy, hogy a zenekar zseniálisan ráépül, két felvételnél már kicsit probléma egy improvizált részt, ugye megfelelte.
Homoki Gábor, egy picit
Homoki Gábor a Robi régebbi bandájának a zenésztársaival alakított egy Homoki and Old Sons formációt, szenzációsra játszott, így aztán, mivel nagyon jók és zseniálisak úgy, ahogy vannak,
de
az ő elvisz.
Ez egy ilyen multi-instrumentális pasi, nem?
Mondhatjuk úgy, hogy multi-instrumentális, és arról beszéltünk, hogy azért ez nagyon külön választandó a zenebóhoztól, mert itt ebben a filmben gyakorlatilag hegedül, brácsázik, akkor elektromos brácsázik, és elvisztének el megdöbbentő módon egyébként, úgyhogy az egész át van hangszerelve egy ilyen kárpát-medencei népdalos ízére, tehát valahogy összehozzák a countryt és a blues-t, ugye, mondjuk ezt a két műfajt összehozzuk valahogy a cigány zenével és a magyar népdal, elképesztő dolgok történnek.
Tudtam,
egyébként.
Hogy ő is magyar volt. Na.
Elvis?
Igen.
Na erre ebbe belementem, óriási
viták.
Én 5 verziót hallottam erre, hogy Elvisnek milyen a származása. Ha akarod, belemehetünk, de felületes értesülésre.
De itt ebben a Kárpát rapszódiában ebben letesszük a garast.
Kárpát-medencei figura volt Elvis.
A mi kutyán kölyke.
De még hagyj egy picit, hagyj provokáljalak itt Imre ezzel a kontrasztossággal, mert hogy mondod, hogy az, hogy fekete-fehér, azt te kontrasztosnak érzed. Én is annak érzem, mert hogy jó, hogy a 60-as évek, meg a jazz, meg a bűnösség, viszont a cigányzene, meg a népzene, azt szerintem nem a fekete-fehérséget involválna, hanem a színességet. Tehát miért lett ez végül is fekete-fehér? Azon túl, hogy nem szereted látni a kábeleket.
Azért lett fekete-fehér, mert a Kárpát-medence kulturális és zenei hagyatéka alapvetően drámai jellegű. Kevés régió van, ahol a olyan, vagy a tragédiák úgy tudnak kódolódni egyébként akár a zenei kincsben, mint itt. Nyilván az íreknél is tudjuk meg, de most maradjunk itt magunknál. Tehát ez egy drámai ügy, valahogy nyilván az embernek bevillanásai vannak, mert hogyha ezen így két álmatlan éjszaka forgolódik, hogy honnan lopjon ötletet, akkor ez már nem lesz alkotó munka. Bevillant a fekete-fehér. Akkor beszéltem a vezető operatőrrel, a Hartung Dáviddal, másik alkotótársammal, a Géci Dáviddal, aki egyfajta kreatív producer volt és operatőr is, és azt mondták, hogy ez a fekete, ez tényleg. Tehát kezdett összeállni az ötletből, bebizonyosodott, hogy praktikus oldala is vannak, és sokkal inkább plasztikusan fogja azt a világot hozni, amit én erről gondolok. Szóval ebből borzasztó önző voltam, ez az én meglátásom volt. Egyébként igazolta az ügy.
Mit szólt hozzá a mezzo?
Azt szólták hozzá, hogy nagyon kedvesen, amikor először fölhívtam őket, hogy van egy ilyen cuci, próbáltam hebegve itt a Boulanger, meg mit, Sarazate. Ugye hallod azt, amikor beszéltés közel, aki összevonja a szemöldökét, és csak udvariasságban nem teszi rád a telefont. Egy kicsit javult a helyzet, amikor Brahmsot vagy Lisztet mondtam, de nem állt jól az ügy. És akkor mondtam, hogy jó, hagyjuk ezt most abba, hadd küldjek át két rövid, egy hét múlva, úgy félig kész voltunk már a vágásra. És átküldtem, és a mezzo borzasztóan francia, nagyon szeretem őket, nem feltétlenül mindig könnyű velük dolgozni, ők például mindig ebédelnek, ti szoktatok így kimenni két órára ebéd, nem hiszem, én se.
Annyira
vacsoráznak, nem. Tehát akkor lehet elrontani a kapcsolattartást, hogyha amikor vacsora vagy ebédidőbe telefonálsz, két ilyen húzás után már nem szeretnek. Mert hogy ők élnek, tehát ez nem úgy van, mi nem élünk, mi dolgozunk, meghalunk, ők élnek. De átküldtem, és ők néha hetekig nem válaszolnak, vagy valami, és két napon jött a nagyfőnöktől a izé, hogy kell nekünk, és berakjuk karácsonyi izé.
Utolsó kérdésem, hogy a film elején az van, hogy an association, vagy lehet, hogy angolul van, hogy in association with mezzo. Na most ez hogy vagy, te elkészíted a produktumot, és akkor megkeresed a mezzót, hogy hát itt van ez, vagy a mezzo rendelte meg, vagy rendeli meg?
Mindenféle verzió lehetséges. kialakult egy elég jó viszony, főleg az első együttműködés után, amivel ugye ez a bizonyos Weinberg szimfóniás Gidon Krémeres ügy, amivel Velencébe nyertünk díjat. Tehát van az embernek némi kreditje ott, de ez nem biztosítás arra, hogy kell nekik egy produkció. A mezzóba bekerülni főműsoridőbe, tehát az egész mezzó hálózaton, ami most nem akarok hülyeséget mondani, de 50-valahány ország talán, és megvan a táblázatom, hatalmas nézettsége van, rengeteg előfizetővel, elit csatorna, mindenhol ott van. Tehát, hogy ezt főműsoridőbe odapakolják, és nem valahol elfekvőbe délelőtt, és lényegében én most még ott tartok, nyilván nekem nagyon fontos szándékom az is, hogy a Koncertó Budapestet segítsem, és befuttassuk ezt a nagyon izgalmas zenekart. Ennek egy nagyon erős eszköze egyébként a nemzetközi televízió, hatalmas erő szerintem, főleg ha nyerni tudunk ilyen filmekkel, vagy valami hype van körülötte. Szóval lényegében véve az én esetemben az történt, hogy megkerestem őket, hogy figyeljetek, itt vagyunk, meg fogjuk ezt csinálni így is, úgy is. De szerintem ez baromi érdekes, és mondom, amikor először azt mondták, hogy bocs, de nálunk nincs crossover, tehát ilyen kicsit cikinek hangzott a dolog.
Nem igaz, mert szerintem van ott crossover.
Van jazz, vannak, de azt elrakják egy másik, de én ugye a fősodorba akartam menni, az Mezzo HD Live és a berliniek mellett,
hát
meg a
lesz.
Chicagóiak, tehát hogy ott abba az elit csapatba, nem valami a szekcióba. És ez
mi győztek meg őket végül is?
Az, hogy átküldtem három rövid részt, de nem dumával nem tudtam őket meggyőzni. Megnézték, és nagyon döbbenetes, olyan három nap mondták, hogy akkor ez kell nekünk, és hogy meg tudjuk-e akkor csinálni három héten belül. Úgyhogy ez egy ilyen volt. Voltak már egyébként a kérdésedre szintén kiterjesztve válaszolva, volt olyan, hogy fölkértek erre vagy arra, és ilyen vagy olyanokból azt én megmondtam, hogy köszönöm szépen, nem, az nem koncertós munka lett volna. Tehát ők is keresnek, de azért valójában az van, hogy ők leginkább azokat azt a nagyon szűk kört keresik maguk, akik nélkül a mezzó nem működik. Tehát az a szuper elit krém, ugye a leghíresebb, legnagyobb befutott zenekarok. A koncertónak minden esélye megvan, hogy abszolút világhírű legyen majd, ez hosszú-hosszú időbe telik. Egyelőre nyilván mondjuk az ilyen filmekkel lehet ezt előkészíteni, vagy a mezzót meggyőzni, hogy úgy mondjam. Tehát a szűk elit csapatba nagyon-nagyon kevesek tartoznak. Úgyhogy egyelőre én keresem inkább őket, viszont nem mondanak nemet.
Viszont ők is megkerestek téged, és ez fantasztikus dolog, hogy egy magyar zenei producer, illetve rendező, hát koncertfilmrendező, azt mondja nekik, hogy nem. De szerencsére most erre igent mondtak, és mi is igent mondtunk, mint az Index, amely közvetíteni fogja ezt a fantasztikus filmet több ízben. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, Szabó Stein Imre volt a vendégünk, Víg György volt kiváló műsorvezető kollégám, és az egész felvétel nem zajlott volna ilyen zökkenőmentesen, hogyha Gerencsér Tomi nem segít nekünk. Én pedig Kozár Alexandra voltam, és kellemes délután kívánunk a hallgatóknak.